útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A most lezárult év jelképes alakjának választotta a Treccani neves olasz enciklopédia Leó pápát, amiért a pápaságot a keresztény élet alapvető értékeivel itatta át, mint a józanság, mértékletesség, meghallgatás, mely egy szegényekért élő szegényegyház ideális kifejeződése, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az év embere 2025-ben. Az enciklopédia jellemzi Leó pápát visszafogott megjelenésével és szavaival, aki kicsit finomított a pápai megjelenésen, visszavett a zajosságból, egyensúlyba hozta az álláspontokat és az audienciákat, türelmesen kitért a kísérletek alól, melyek jobbra vagy balra próbálják elhelyezni őt, mind politikai, mind pedig teológiai szinten, olvasható az indoklásban. Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból, írta a True Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Az amerikai külügyminisztérium arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, nagyon súlyos katonai agressziónak, valamint imperialista agressziónak minősítette azt. A caracasi kormány közleménye szerint az amerikai katonai művelet egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj- és ásványkincseinek megszerzése. Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak. Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat, közölt az amerikai igazságügyi miniszter. Penn Bondi szerint Madurót kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít. A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte, a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra, a kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekültáradat indulhat meg a szomszédos ország felől. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandar Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is. Orosz Tibor a december 22-i kamionos demonstráció szervezője szerint körülbelül 4200 járművet részt a tüntetésen. Állítása szerint hatásos volt a kiállás, mivel az Építési és Közlekedési Minisztériummal hétfőn tárgyalnak a 12 pontos követelés listáról. A szervező bejelentette azt is, hogy megalapították a Magyar Fuvarozók Független Egyesületét. Szerintük az útdíj emelés mindenkinek rossz, és ha a tranzitfuvarozók nem térhetnek le az autópályákról, akkor éttermeseket, szállásadókat is ellehetetlenítenek. Január 8-a és 10-e között újra megnyitja kapuit az edukáció-oktatási szakkiállítás Budapesten a Hung Expo-n, hívta fel a figyelmet a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Három nap, ahol a jövőt találkozik a lehetőségeiddel, fogalmazott Varga Bajusz Veronika, hozzátéve, hogy egy helyen lesz jelen a magyar felsőoktatás teljes kínálata, egyetemek, képzések, ösztöndíjak, életutak. A rendőrség a szolgálati kutyái utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én szerdán a rendőrségi oktatási és kiképző központ Dunakeszi telephelyén. Olyan kutyák felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya, illetve ezen fajták keverékei jelentkezhetnek. Végül az időjárásról. Több órára kisüt majd a nap, csapadék nem hullik egyelőre, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -7-6, napközben +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 37. részét, Kúthölgyi Erzsébet olvassa fel.
Megérezte, hogy Elek nézi, felpillantott. Eltűnt kis Sándor, el Kadarcs Júlia, el a piros szájú, fürtös, erőszakos gondolatok. Ketten voltak az otthonukban. Simkó Elek meg a felesége. A világ legbékésebb képét mutatták a meleg kályha mellett. Kinn bőgött a szél, rázkódtak az ablaküvegek. Mellettük egy tányér tisztított dió. Anyuci készítette be, hogy szemelgessenek. Elek ifjúnak látszott a lámpafényben, reménykedőnek. Jó ízlése visszatartotta, hogy megkérdezze az asszonyt, honnan tudja, amit megtudott. S az elég torz elemekkel keveredő suta, önmaga előtt is pironkodó remény kiült az arcára. Katalin tudta, hogy voltak éppen Elek idegrendszere is döntött már, csak azt várja meg szégyenkezve és sóvárogva, hogy Katalin hozzásegítse a kimondásához, mert alapjában véve ő maga se viseli el könnyen, hogy ilyen esztelen fordulatot fog venni az élete. Úgy nézte férjét, mintha távolodó vonat ablakából figyelné, szeretettel és szánalommal, hogy egykor ezt az arcot is fel tudja idézni majd, mikor elő akarja hívni az árnyak közül. Akarsz egy macskát? Kérdezte hirtelen Elek. Rábámult. Azt hiszem, akkoriban nagyon ideges voltam. Talán nem is volt helyes, hogy... Szóval talán kellene neked egy macska. Veszel? Lehet azt venni? Vagy tudsz szerezni valaki? Néztek egymásra. Soha Elek nem kért bocsánatot. Soha el nem ismerte, ha tévedett. A mondat most is mást jelentett, mint amit alkotó szavai sugalmaztak. Katalin értette. Mit akarsz? Kérdezte Elek mondata igazi értelme. Mit szeretnél, Kati? Minek tudnál örülni? Mit adjak neked saját magam helyett? Mondd! Megrázta a fejét, még nevetett is. Olyan komikus volt, hogy most szerezzen egy macskát, aztán költözzék vele új lakásba, vigye a karján, mint egy pólyás csecsemőt. Nem, köszöni, nem. Most már visszafoghatatlanul nevetett. Ez volt az első kacagás a lakásukban azóta, hogy Melinda megszökött. Anyuci felneszelt rá, Elek kelletlenül hallgatta, nem is értette, mind nevet. Az ajtó megmoccant. Rajzné összefogott pongyolában állt a küszöbön. Jaj, de szeretem, ha jól mulattok! Mosolygott összes fogával. Olyan kedvesek vagytok így, vidáman! Oda ment Katalinhoz, megcsókolta. Elek csak bámult rá. Aztán minden magyarázat és köszönés nélkül bement a hálóba, becsukta maga után az ajtót. Anyuci utána nézett, s mint ahogy a villanyt eloltják, egyszerre sötétedett el arcán a derű. Törögdön mindjárt feltűnt neki Sósné, mihelyt a könyvtárablakból először nézett szét napvilágnál a faluban. Ott ment Sósné a téren, kék kannát vitt, gondosan lezárt tetejű, kék műanyag kannát. Katalin úgy 40 év körülinek nézte. A kék kanna, a sötét ruha, a napbarnított arc és végtagok olyan különösen, modernül primitív festményhez tették hasonlóvá a lépegető asszony figuráját, hogy követnie kellett a szemével. Ott megy egy olvasónk, mondta Flórának. Flóra nevetett, azt felelte, téved. Sósné nem csak, hogy nem olvas, nem is igen beszél. Egy gyereke volt, egy nagyon tehetséges fia, nyáron halálra gázolta egy autó. Sósné addig minden iskolai rendezvényen részt vett, minden televíziós közvetítést megnézett, és minden fiának tetsző könyvet elolvasott a gyerek kedvéért. Ám a kisfiú halálával befejezte kulturális érdeklődését. Azóta csak dolgozik. A TS-ben, mániákusan, akkor is, amikor már nem volna kötelessége. Agyongyötri testét a munkában. Férje már régen nem él, a fiú volt mindene. Különben derékasszony, csak éppen nem beszédes, és nem óhajt művelődni. Vigasztalni kezdte Katalint, akinek félreértette Sósnét követő tekintetét. Nem lesz szám sok ilyen nehéz ügyfele. Az ő falujuk, termelőszövetkezetük még jobb is az országos átlagnál. Náluk elég nagy az érdeklődés az irodalom iránt. Lesz olvasója, ne féljen. Sósné nélkül is. Kicsit be kell melegíteni az embereket, aztán lesz. Nekem Sósné kell, gondolta Katalin, a kannás, az agyagarcú, a tornyos hajú, aki szigorú, barátságtalan, és nem akar művelődni többé. Munkája folyamán lassanként összeismerkedett a falubeliekkel. Persze nem ott és nem úgy, ahogy Pesten elképzelte, hogy az érdeklődők sorra bejönnek a könyvtárba böngészni vagy könyvet kérni, ő meg ajánl nekik olvasnivalót. Egyiket másikat neki kellett felkeresnie a lakásán vagy a munkahelyén. A TS-be az orvos vitte ki egy délután, akiért érte telefonáltak. Indulás előtt beszólt Katalinhoz, nem akar-e a szövetkezetiek között körülnézni. Kiment a doktorral. Kellemes másfél órát töltött kint. Sósnét is látta. Az istállóból jött ki, valami különös komor tisztaság lengte körül, pedig almongázolt át, míg kiért a küszöbig. Bemutatkoztak egymásnak. Sósné nem adott kezet, azt mondta, még nem ért rá rendesen megtisztálkodni. Jöjjön be hozzánk, ha a faluban jár, kérte Katalin, olyan jó könyveink vannak, majd keresünk valamit. Mondja, mi érdekli? Sósné hosszan megnézte az asszonyt. Arca olyan volt, mintha Katalin a földet faggatná. Indulattalan, válasz nélküli. Mögötte áradt az istálló lehelete, a tejszaggal elkeveredő, termékeny, kicsit szúrós illat. Hogy engem mi érdekel? Kérdezte Sósné, és le nem vette róla sötét pillantását. Engem igencsak a halál. Sósné olyan lett a számára, mint valami rögeszme. Úgy képzelte, ha ezt az asszonyt nem sikerül megnyernie, akkor ide is hiába jött, a munka sem marad megfogódzónak. Felkereste a lakásán, hamar ott kellett hagynia, mert Sósné kinézte. Nem volt éppen udvariatlan hozzá, de majdnem. Maga nem ült le, mikor őt leültette, pedig a termelőszövetkezeti tagok sokkal jobban tudták és tartották a régi érintkezési formákat, mint a pestiek. A gyerekeik is szelídebbek és tisztelettudóbbak voltak a városiaknál. Kereste még a papnál is, azt képzelte, ha ilyen nagy bánat érte, talán az egyházhoz fordult vigaszért. Protestáns faluba jutott, mikor a papot meglátogatta, a lelkész úgy fogadta, mint egy régi ismerőst. Katalin most se beszélt másképpen, mint ahogy gyerekkorában tanították, egy cseppet károli bibliásan, régiesebben, színesebben, mint a fővárosi szóhasználat megszabta. Kettőjük közül a lelki pásztor szókincse volt világibb. A pap azt mondta, hozzá ugyan nem jár Sósné, de hogy jár? A temetésen fegyelmezetlenül viselkedett, nem mintha rossz néven vette volna a szerencsétlentől, bár nem volt valami szívderítő végighallgatnia, míg ott állt mellette a Bibliával, palástosan, hogy csak azért kérte, hogy megadja a fiúnak a végtisztességet, mert nem akart senki szájára kerülni, de nem igen hiszi, hogy volna Isten, mert ha volna, vigyázott volna az ő fiára, aki olyan jó és ártatlan volt, mint egy virág. Ezek nem könnyű problémák, mondta a pap. Mit mondjunk egy ilyen boldogtalan asszonynak? A teológiai érvelés itt alig ha segít. Ha véletlenül hasonló történnék az ő gyerekével, bizony neki se volna olyan egyszerű tudomásul vennie, hogy elvesztette. Természetellenes élmény az, hogy egy szülőnek a gyerekét kell eltemetnie, az ilyesmi persze vihart kavar a lélekben. Nem hiszi, hogy Isten olyan kicsinyes volna, hogy rossz néven venné Sósné tiszteletlen beszédét, vagy meg ne értené dúlt indulatait. Katalin csak nézte. Fiatalember volt a pap, s annyira más, mint gyerekkorának lelkész emlékei, annyira emberi, amint kiverte a pipáját, nevetett vagy elkomolyodott mellette, világos vászonnadrágja, rövid ujjú inkabátja előtt kerti kötény, mert a gyümölcsfáival babrált, mikor meglepte, hogy hazafelé menet vissza-vissza pillantott a paplakra, mintha nem akarná elhinni, hogy ott járt. Egy csepp, vöröshajú, nevető fiatal nő hintáztatott a kert hátsó végében egy kisfiút. Kurta fürtjeit szalag tartotta össze. Szandálos lábán nem volt harisnya. A nagy tiszteletű asszony. Változik az egyház is, gondolta Katalin. Elek, Melinda, Anyuci, az ország. Minden változik. Csak én nem. Milyen különös. Jövök, megyek, megyek, jövök. Örökké változatlanul. Eszébe jutott gyerekkorának nehéz emlékű iskolája. Az esztelen szabályok. Vádlíjig érő tornanadrágja, az érthetetlen és értetlen eklézsia. Meg-megrázta a fejét zavarában. Mintha incselkedni akart volna vele, Sósné mindig kicsúszott ujjai közül, pedig mindenhol megpróbált közel férközni hozzá, de eredménytelenül. Az asszony továbbra is idegenkedve nézett rá, változatlanul nem kívánt olvasni, még beszélgetni sem. Egyszer egy másik TS taggal kiküldött neki próbának egy könnyű, kellemes olvasmányt. Ugyanabban a papírban kapta vissza, amelybe takarta, felbontatlanul. Sósné nem is írt mellé, csak üzent. Azt üzente, nem szokott olvasni, különben köszöni a szíves jó indulatot. Egy vasárnap végre rátalált. A temetőben. Még nem járt odakin, pedig a holt domb is hozzátartozott a faluhoz, csak valahogy sosem jutott eszébe odáig sétálni. 4 kilométert kellett menni a földek között, míg a gyalogló elérte az alacsony, deszkakerítés övezte dombot, amelynek homlokán, mint valami konty, kis templom is ült. Földbe vájt, szálfákkal megerősített lépcsősor vitt fel a dombtetőre. Katalin számára a vasárnapok voltak a legzsúfoltabb napok. Sok vasárnapra szóló uzsonna vagy vacsora meghívást kapott, s ha nem akart sértődést, mindet el kellett fogadnia, amellett mindig ilyenkor végezte el az igényesebb háztartási munkákat is. Mosott, vasalt, vart, nagy takarított. Ha Ida olykor segíteni akart neki, riadtan tiltakozott, nem az az Ida munkaköre, szó sem lehet róla. S este csak későn, a szokottnál sokkal későbben kezdhette meg sétáját, otthona udvarán, a jegenyék alatt. Ezen a napon kivételesen nem volt sok dolga. Kicsit felfrissítette a szőnyegeit, átmosta a porcelánt, aztán az ebéd utáni tennivalók végeztével, mielőtt átment volna uzsonnázni Flóra jövendőbeli anyósáékhoz, az állatorvos szüleihez, elindult sétálni. Ment lassan, mint az öreg emberek, akikkel már minden megtörtént a világon, csak éppen még nem haltak meg. Ment, és valami olvasótermi újításon törte a fejét. Mire észrevette, aláért a hold dombnak. Fellépegetett a lépcsőkön, betért a temetőbe. Folyton köszöngetnie kellett, mert a falusiak vasárnap délután rendszeresen kijártak a temetőbe gyomlálgatni, ültetni, egyesek beszélgettek is, összebújva a padokon. Végigment a főúton, aztán hirtelen balra tért, a templom háta mögé. Tapintata megérezte, nem jó helyre jött, itt neki nincs hozzátartozója, sétája nem lehet kegyeletes út, kíváncsiskodásnak tűnhetik. Sietni kezdett, hogy minél hamarabb kin legyen a kapun megint. Akkor a ravatalozó mögötti részen közvetlenül az út mentén pillantotta meg Sósnét. Sósné ünneplőben volt, haján a nagy melegben is fekete kendő. Ült a padon, nézte a fia sírját. Sós Sándor gyermekem élt 11 évet. A, B, F, R, A. Amióta eljött Pestről, s elvesztette Melindát, nem sírt. Most arca elé kapta a kezét. Fájdalma oly heves volt, oly leplezetlen, annyira igénybe is vette, hogy Sósné érintéséről jött rá, mennyire sírhat, micsoda patakban ömölhetnek a könnyei. Érezte, hogy megfogják a karját, leültetik. Sósné közel húzódott hozzá, nem szólt, de ráfigyelt minden pórusával. Egész testi-szellemi mi volta, megfeszült. Mikor látta, hogy Katalin végre megtörli az arcát, és valamennyire megnyugszik, azt kérdezte. Magának is meghalt a gyereke? Klics Melinda gyermekem élt 18 évet. Nem is 18-at, mert hiszen 16 volt, amikor a házunkba került. Klics Melinda gyermekem élt, nem egészen 3 évet. Mikor megszületett, még nem tudott semmit. Mindenre neki kellett megtanítania meg Eleknek, pedig már ismert bizonyos irodalmi alapfogalmakat, számtanképleteket. Volt valami sejtelme a világ keletkezéséről, a kémiáról, s mégis úgy kellett megkezdeniük a nevelését, mint egy csecsemőnek. Meg lehetett mosni a haját, rászoktatni illedelmes szavakra, megkedveltetni vele a tisztaságot, a rendet. Lehetett érte reszketni. Mikor beteg volt, virasztani az ágya mellett, cserélni a párnáját, megitatni, felkértezni a leckéjét, ha bizonytalan volt valamiben, felébreszteni benne az igényt a jóra, és fel is lehetett áldozni miatta az egyetlent, amivel még rendelkezett, a tetőt, mely védelmet adott fáradt testének. Klics Melinda gyermekem nincs többé. Simkó Elekné van helyette. Egy fiatal asszony, akinek se védelemre, sem anyára nincs szüksége többé. Klics Melinda gyermekem nem egészen 3 éves korában eltűnt, akár a holtak. Ugyanolyan kellékek közt tűnt el, amilyenek díszletében az életbe lépett. Hozták viaszos levelek, papírvirágok, sírkoszorúk, elvitte mirtuszos fejék, mennyasszonyi csokor, most így áll az emlékei között, a kétféle koszorúk pompájában. Az anyaság illúziója, a tudat, hogy valaki forrón, ártatlanul szereti, megszűnt, megszakadt. Klics Melinda gyermekét örökké fogja siratni, mert felnőtt és asszony lett belőle, és nincs csoda és varázslat, amely visszaállíthatná még egyszer kettőjük viszonylatát. Meghalt, felelte Sósnénak, s azt érezte, igazat mond. Sósné rátette a kezét a térdére. Megcsillant az ő szeme is. Most meggyászolja velem Melindát, gondolta Katalin. Látja, amint egy gyermek teste fekszik az országúton, véres és nyomorult, egy nagyon kicsi lány hever ott, természetellenesen görbülő, puha karocskákkal, szőke és fekete szemű, mint én, és elviszik a mentők. Sose fogja megtudni, hogy együtt élt a hegedűs fiúval és Gézuval, meg most Elekkel, és sose fogja megtudni, hogy álltak ők ketten egymással szemben Melinda halálának pillanatában az olajúti házban, mint két vívó, akik közül mindkettő a becsületért és a másik megmentése érdekében harcolt. Klics Melinda kislány, aki Sósné képzeletében ott fekszik az országúton, mint Sándorka, és ártatlan arcán ott a halál riadalma, de békéje is, ordít, mint a sárkány, azt mondja, hülye vagy, Kati, hülye! Nem akarom, nem érdekel, megvesztél te is, Elek is! Ő meg olyanokat mond ennek a kislánynak, aki még nincs is egészen 3 éves, hogy nekem nem kell, nem szeretem, régen nem szeretem már. Hát ha van egy csepp eszed, észre kellett venned, hogy évek óta nem is éltem vele házas életet. Mit képzelsz? Ordított Klics Melinda, még nem is 3 éves kislány. Azt lestem, mi csináltok az ágyban? Letérdeltem és néztem a kulcsjukon át? De én nem akarok vele élni, és akkor is elmegyek tőle, ha te nem volnál. Nem igaz, mondta Klics Melinda, dühében sírva fakadt. Az asztalra is rácsapott, hogy megugrottak a hamutartók. Csak azt hiszed, elzüllöm, végem lesz, és ezt nem bírod. Hát haza akarsz vinni, megcsinálod ezt a félreállási cirkuszt, mint egy ócska regény, eredj a fenébe. Mit gondolsz, elfogadom? Elek téged szeret, Melinda, kiabált most már ő is. Én nem maradok vele. Mikor téged szeret, ne komédiázz. Marha, mondta a gyermek, te szerencsétlen marha. Drágám, hát hiszen akkor nem marad senkid. Te nem az vagy, akit elvesznek feleségül. Azt sem értem, Elek miért vett el. Ha őt ott hagyod, soha többé nem lesz férjed, és egyedül maradsz örökre. Ő csak állt. Nézett a gyerekére, lebegtek a lány arca körül a fehér szőke fürtök. Az rágyújtott, reszketett a keze. Dönts, ahogy akarsz, mondta, s érezte, hogy már neki is remeg minden porcikája. Nekem elegem volt a pesti életből. Mondd, hogy nem szereted, azt megértem. Mondd, hogy hegedűs kell neked, azt is megértem, vagy akár Gézu, nem bánom. Csak én rám ne hivatkozz, hogy miattam nem akarod. Én mindenképpen elmegyek. Én voltak éppen már évek óta el akarok menni, csak nem tudtam ilyen bizonyosan. Az Isten verje meg Gézut, és rohadjon meg hegedűs, kiáltotta Klics Melinda, még nem egészen 3 éves kislány, és csak úgy villogott a szeme, dögöljenek meg az összes tetves férfiak. Kati! Én szerelmes vagyok Elekbe, csak nem képzeled, hogy nem mennék hozzá, ha te nem volnál. Hát akkor hozzámégy, mondta neki, és Klics Melinda, még nem egészen 3 éves kislány kirohant, kikergette a konyhából az éppen hazaérkező hegedűst. Ő kinyitotta anyuci lakbőröngyét, abba vitte ki Melinda ruháit azelőtt 10 nappal a hegedűs fiú, csomagolni kezdte a lány holmiát. Kin ütötték a konyhaajtót. Bizony Isten, mindenképpen elmennél tőle? Suttogta Melinda hirtelen, mintha rettegne a választól, akármi lesz, mintha egyaránt félne az igentől és a nemtől. Bizony Isten, felelte Katalin. Lezárta a koffert. Sokáig eljátszott vele, mert reszketett a keze, a zár se volt hibátlan, s mire mégis sikerült becsuknia, s felnézett, ott volt előtte a halott. Mert halott volt már Klics Melinda, még nem egészen 3 éves kislány. Összekulcsolta ujjait illedelmesen, s örökre aláhanyatlott az emlékek között némán és fehéren, ahogy holtakhoz illik. hajában koszorú. A gyermek, akit ápolt, nevelt, akiért módja és lehetősége volt áldozatot hozni, és aki tisztább és önzetlenebb szeretettel szerette őt, mint apján kívül bárki a világon, szeme láttára süllyedt el kurta ruhácskájában a föld alá. Aki még szemben állt vele, az nem Klics Melinda volt, még nem is 3 éves kislány, hanem Simkó Elek gimnáziumi tanár, jövendőbeli felesége. Valaki, aki mellett és érdekében Elek teljes értékű emberré izmosodik majd, egy komoly, nagyhajú, csillogó ajkú fiatal nő. Hány éves volt? Kérdezte Sósné, még mindig könnyben úszott a szeme. Még nem volt 3, felelte Katalin. Ó, Istenem! Most egyszerre olyan közel voltak egymáshoz, mintha születésüktől fogva ismerték volna egymást. Az ura? Elváltunk. Mert nem lett másik gyerek? Azért?
Nem. Én voltam a hibás. Nem szerettem már. Csak a gyereket.
Sósné pillái megrebbentek. Katalin tüstént érezte, mit fogalmazott pontatlanul, mit értett félre Sósné, mit képzel teste reakcióiról, biológiai képletéről. Mindegy volt. Helyrehozhatatlan, nem magyarázható. Sósné keze teljes bizalommal megkereste Katalin ujjait. Ültek együtt, kézen fogva, Sós Sándorka sírjánál, akár a testvérek, s a falusiak, akik körbe kerülték a templomocskát, és szintén azon a részen keresték a maguk halottjait, csak nézték, mint gyászol együtt a tehenész meg a könyvtáros. Nem az volt ebben az érdekes, hogy a tehenész meg a könyvtáros összefonják más-más munkát végző ujjaikat. A munkahelyek közötti különbség Törökdön is régen elmosódott már. Ezen nem lepődtek meg. Csak a friss barátságon, hogy Simkóné mellett éppen Sósnét látják, a vad Sósnét, a majdnem némát, a barátságtalant, aki tetejében még soha senkit nem engedett Sós Sándor kapadjára, mert ahogy gyászát nem lazította és nem osztotta meg senkivel, kizárólag magának igényelte Sándorka nyugvóhelye környékét is. A kép annyira szokatlan volt, hogy a fejek rendre visszafordultak. Rájuk bámult mindenki. Sírhatott a könyvtárosuk is, piros volt a szeme. A két asszony úgy ült, mint az ikerpár valami ikerbánat előtt, amelynek csak az egyik része volt látható, Sós Sándorka szép nyugvóhelye. De amelynek a másik fele is meg lehet valamerre, alig hanem Pesten, ahonnan a könyvtáros jött, éppen csak láthatatlanul azok számára, akik nem voltak mellettük a padon. A kisfiú sírján mindenféle tarka virág nőtt, petúnia, viola, sarkantyú, illatos füvek. Katalin mélyet lélegzett az esti illatból. Sósné letépett neki egy mentát, kezébe adta. Nem beszélgettek. Mindketten úgy érezték, tudnak egymásról minden lényegest. Hát csak üldögéltek, míg Katalint nem figyelmeztette az órája. Flóra anyósa várja. Len a domb alatt váltak el, Sósné indult tovább, a szövetkezeti lakások felé, Katalin ellenkező irányba, a főtérre. Nem fogtak kezet, nem volt szükségük rá. Sósné bólintott, Katalin is bólintott. Én értelek, ezt mondta a bólintásuk. Egyszer lehet, majd elbeszélgetünk. Hát én megyek is, mondta Sósné. Ha legközelebben járok, majd benézek a könyvtárba. A mondat olyan volt, mint az eskü. Isten, mondta Katalin. Isten, ha mégis volnál, hallod? Nem azért, mert olvasni szeret, vagy el akarja terelni a gondolatát, nem mert amit akartam, az sikerült. Ami történt, az Melindának szól, a még nem is 3 évesnek, aki 18 múlt és férjhez ment, meg az én frigidnek képzelt testemnek, amely valamikor fiatal koromban úgy átadta magát az ölelésnek, hogy még az emléke is elpirít. Mit csináljak? Mit csinálhatok? Miért nem válaszolsz soha te? Miért csak az árnyak? Miért mindig csak az árnyak?
Elhangzott Szabó Magda a Danaida című regényének 37. része, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szakál Ádám Márton piarista szerzetes a szeretetből és a tekintélyből fakadó nevelés sajátosságairól beszél.
Fodor Ákossal kezdeném, kis haikut, ami pontosan illik egyébként ehhez a témánkhoz. Az a címe, hogy három negatív szó. Úgy szó, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Ezt szerintem mi jegyezzük meg, hogyha gyerekekkel foglalkozunk, akkor gyakran azt érezzük, hogy baj van. De azt hiszem, ez az első, amit mindig föl kell ébreszteni magunkban, hogyha gyerekekkel találkozunk, akkor mindig valami újról van szó. Ha úgy állunk hozzá a dologhoz, még akár ez a témához is, milyen rettenetes, hogy nincsenek tekintély, akkor nem lesz megoldás. Ha így állunk hozzá egy gyerekhez, hogy a gyerek mindig új, a gyerek mindig újat hoz, a gyerek mindig ártatlan, nincs semmi baj. Nem lehet baj. Gyakran az a érzésem, hogy mi felnőttek szeretnénk nagyon gyorsan a gyerekeket ránevelni arra, hogy baj van. Pedig minél kisebb gyereket látunk, azt hiszem annál inkább tanulhatunk tőle, mint ahogy Jézus Krisztus is mondja, hogy minden új és fantasztikus. Minden újdonság. És ez egy kamasznál is így van. Egy kicsit már kezd belezavarodni, de azt hiszem nagyon vigyáznunk kell erre, ezt az első tapasztalati üzenetem, hogy ne ejtsük kétségbe a gyerekeket. Van nekik elég bajuk, a mi felnőtt bajaink, azok nem feltétlenül hozzájuk tartoznak. Tehát nincs semmi baj. Tekintéllyel és szeretettel a nevelésben. Nekem nincs túlságosan nagy tekintélyem. Már is hoznék egy történetet. Szóval a napokban voltam egy osztálykiránduláson, itt segédvezetőként osztályfőnök úrnak segítettem, és egy nagyon kedves gyerek mellém szegődött, És ahogy beszélgettünk, hát arról is szó volt, hogy milyen vékonyak, milyen kicsik, meg ki mennyire izmos, vannak köztük már hetedikesek, vannak nagy darabok, meg még akik igyekeznek nagy darabok lenni, vagy annak látszani. Tehát nagyon nagy a testméret különbség. És erről volt szó, és ott egy kicsit kis csöndben ez a fiúcska megjegyezte, hogy hát azért úgy finoman jelezném a tanár úrnak, hogyha nem veszi rossz néven, hogy figyeltem így az órán a tanár urat, és azért felszedett pár kilót az év során. Ilyen a tekintély, tehát egy hetedikes finoman megjegyzi, hogy most már tekintélyesebb vagyok egy év alatt. Hát nem mondtam neki, hogy volt is miért hízni. Én nem vagyok a nagy piarista nemzedék tagja, aminek egyébként örülök. Talán azért hoztam ide ezt a szót, mert gyakran valamiféle ilyen vágyakkal megyünk, hogy valami nagyot akarunk látni, hogyha tanárról, nevelőről van szó. Ezt is szeretném majd egy kicsit árnyalni. Kérdeztem gyerekeket is, 11-eseket Moson-Magyaróváron, az ugye a régi rendszerbe a harmadikos, igen, a harmadikos, én teljesen átálltam erre az újra, és 7-eseket is, az mindig is 7-es volt, csak 6-osztályos gimnáziumba járnak. Őket is kérdeztem, hogy egyáltalán mi ez a tekintély szó. És nagyon érdekes beszélgetés volt, mert én cselesen előtte már megnéztem az értelmező kézi szótárt, hogy a tekintet szó nyilvánvalóan benne van. És nagyon sok gyerek minden értelmező kézi szótár nélkül többen is eljutottak, hogy tekintet van benne, valakire nézek. És azt is eléggé képviselték elég hamar, hogy hát ez nem az ő dolguk. Tehát ők vagy kapnak tekintélyt, vagy nem. Eléggé azt jelezték vissza, hogy az a jó, hogyha felnőttek tekintélyek. Úgyhogy valami olyasmi van, hogy nincs semmi baj, ezt jegyezzük meg, aztán azt, hogy valahol nekünk van ezzel dolgunk. Szoktuk kétségbe esetten hallani azokat a gondolatokat, hogy nincsenek manapság már tekintélyek. Ez nem a gyerekek hibája, hanem tulajdonképpen nekünk kell elgondolkodni, hogy mi is a tekintély. Én iskolában dolgozok, és nagyon sok mindent kaptam a gyerekektől. Történeteket próbálok idehozni majd, hogy is merül föl ez, hogy hogyan is állunk a gyerekek előtt. És pár kérdés azért van, amit már ide előre teszek, és lehet, hogy a végén újra fölteszem ezeket a kérdéseket. Lehet-e tekintélyé válni? Át is fordíthatom, hogy kell-e tekintélyé válni? Lehet-e valakit tekintélyé tenni? Vagy kell-e valakit tekintélyé tenni? Miért nincsenek manapság tekintélyek? Kellenek-e egyáltalán tekintélyek? És akkor valami olyasmit érzékelünk, hogy mintha ez valami eszköz lenne. Van valami eszköz jellege a tekintélynek, hogy egy szükséges dolog a neveléshez. Nagyon jó a címválasztás, hogy szeretet is kell hozzá, de úgy tűnik, hogy itt van valami feszültség, hogyha csak szeretjük a gyereket, és nincs valami tekintély, akkor elszabadul a pokol. Urbanek Rudolf atyát, idős tanár, 85 éves már, és kérdeztem őt is erről a tekintélyről, meg Varga Zoltán atyát is, mind a ketten nyugdíjas tanárok. Varga Zoltán atya azt mondta, hogy ez nem kérdés, van vagy nincs. Van, amelyik tanárnak van, van, amelyiknek nincs. Rudi bácsit is, Urbanek Rudolf atyát is megkérdeztem, ő azt mondta, hogy hát ha nincs neki, akkor nincs. De Rudi bácsi, akkor ezt meg lehet szerezni? Aki ezt meg akarja szerezni, az már veszett fejsze. Az van. És akkor ő beindult és mondta, hogy hát nem szabad rámászni a gyereknek, de azért szólni kell neki, és egyébként is, mondom, hát Rudi bácsi, de hát hogy van azokkal a tanárokkal, akiknek nincs? A félnek a gyerekektől. Mondom, akkor nem kell félni? Hát nem, nem kell félni, hát a félsz a gyerektől, miért mész be? Elég erős volt Rudi bácsi, vagy akkor minek mentél tanárnak, ha félsz a gyerekektől? Talán azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél, de azt hiszem igaza van. Eszembe jut még a tekintélynél az emléktábla állítás. Egy kicsit kritikusa vagyok az emléktábla állításnak. Pesti diákok nagyon szeretnek, öreg diákok emléktáblát állítani. Az osztályfőnöküknek, valami nagy tanáruknak. De nagyon érdekes, hogy miért van. Én egy kicsit provokatív és lázadó természet vagyok, úgyhogy az érettségiző diákjaimnak azt mondtam, hogy hát nézem én ezeket az emléktáblákat, én, mint osztályfőnök, valakinek rossz emlék is leszek. Tehát amikor kirakjuk az emléktáblát, akkor annyira piedesztára állítjuk azt a tanárt, hogy én zavarba esek, hogy én ott leszek ezen a táblán, és akkor azok az öreg diákok, akik nem szerettek, vagy akiknél valami baj van, hogy fogják nézni azt a táblát? Mondtam nekik, hogy szerintem hagyjuk ezt a táblát, gyűjtsék össze a pénzt, amit erre szántak volna, és a temetésem után menjenek el, és sörözzenek egyet, és beszélgessenek. Én a remélhetőleg a tisztító tűzből, majdnem Mennyországot mondtam, de azért ne igyekezzünk annyira. Szóval a tisztító tűzből örülni fogok. Ennek jobban fogok örülni, mintha emléktáblát állítanak. Ugyanakkor nyilván nem szabad elvenni ezt a lehetőséget, hogy az identitásunkat így képezzük, tehát hogy emlékezzünk, emlékműveket állítsunk, az a saját identitásunknak fontos. És akkor fölmerül az a kérdés, hogy azért van, amikor szeretnénk magunknak emléktáblát állítani. Gyakori, ilyen szallagavatókon manapság, hogy budapesti piarista gimnáziumban biztos, mert fiúiskola, hogy a fiúk úgy beindulnak, és akkor elkapja őket az érzelem. Láttam ballagáson pityergő fiatal embert, aki előtte nagyon kemény volt, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy most mindennek vége, mert milyen jó volt itt. Szóval nagyon gyakori a fiúknál az a gesztus, hogy hirtelen jön nekik, és megfogják az osztályfőnököt, és földobálják. Ugye a szallagavató végén, amikor teljesen felszabadulnak, akkor megfogják, és hát fantasztikus érzés egyébként egy osztályfőnöknek ez a meglepetés, hogy ennyire felmagasztalják. De nagyon furcsa, valljuk be, én bevallom, eszébe jut az embernek, hogy na vajon engem is föl fognak-e dobálni? Mert milyen jó este. Elkövettem azt a hibát, hogy ebben a kis önértékelési zavaromban azt mondtam, mint az emléktáblánál, hogy engem nehogy földobáljanak. Megtették. Akkor kellett rájönnöm, amikor kezdeményezték, hogy na ez is csak rólam szólt. Azért hoztam be ezt az emléktáblát és feldobálást, hogy kicsit feszegessem azt, hogy a tekintély miről is szól. És ezt a gyerekek is visszajelezték, hogy a gőgös tanárt, vagy aki magát nyomja, ezt így fejezik, hogy magát állítja előtérbe, annak nincs tekintélye. Aki bejön, és rögtön kezébe veszi az irányítást, azt mondják, annak van tekintélye, meg aki beszélget velünk, aki meghallgat minket. De a gőgős, aki eljátsza, aki feldobáltatja magát, vagy emléktáblát állíttat magának, az annak nincs tekintélye. Ott úgy látják, hogy itt valami játszmáról van szó, és akkor nem is működnek együtt, az elég kegyetlen dolog, amikor kamaszok nem működnek együtt. A tekintély tehát lehet a saját önképünk megerősítése. Ez szerintem, én most tanárságról beszélek, szerintem papnál, tanárnál, szülőnél, de akár még a diáknál is létezik. Fordítva is elképzelhető egyébként, olyat is tapasztaltam, hogy direkt tekintélyé teszik a tanárt, mondjuk ez az öreg diákoknál fordul elő, hogy az önértékelést növeljék. Tehát ha nekem jó tanárom volt, akkor az én iskolám jó. Az ugye most azért ilyen gyermekabúzus ügyeknél, a sérüléseinknél, a elrontott pedagógiánknál azért előjön az, hogy ilyenkor elkezdjük tagadni a dolgokat, mert mégiscsak az én iskolám nem lehet rossz, mert az én vagyok. Én zseniálisnak tartom Ottliknak az iskola határán könyvét, pontosan ezért, mert egy ilyesminek a feldolgozása, hogy szeretem is az iskolámat, meg nem is, de nem tudok belőle kilépni. És nagyon őszinte szerintem az Ottlik ebből a feldolgozás szempontjából, hogy a negatívval együtt kell feldolgozni a középiskolás éveinket. Úgyhogy tulajdonképpen fordítva a diák is csinálhat hamis tekintélyt. És akkor azt látom, hogy mind az én tapasztalataim, mind a diákok visszajelzései alapján, hogy a tekintély kapcsolaton alapul számukra. Tehát úgy tekintélyt szerezni, hogy én azt mondom, hogy legyen, nem igazán működik. Persze elgondolkodtató, hogy én most felvettem a páncélomat. Elmesélem, hogy miért páncél. Ez a ruha. Kezdő osztályfőnök voltam. Mi egy kicsit később fejezzük be a tanulmányokat, piaristák, mert teológiát is kell, de azért elég fiatal, 30 alatt voltam. Most sem vagyok túl idős azért. Gyenge voltam, tehát erős akartam lenni. Hogyha fogadórára mentem a szülőkhöz, akkor nagyon gyorsan eszembe jutott, hogy most föl kell venni a reverendát. Én nem mindig hordom. Van, amikor igen, van, amikor nem. Nem csinálok belőle nagy műsort, szeretem hordani, ha pedig nem annyira kényelmes, akkor lehet, hogy annélkül megyek be az órára. De a fogadórán egyértelműen éreztem, hogy ide reverendába kell bemenni, mert ez a páncél. És hogy hallgattam a többi kollégát, egy civil tanárnak máshogy viselkednek a szülők. Ez jó is lehet, ha jól használom, mert egy bizalmat is adhat, de el is lehet rontani, és akkor meg csak páncél. Tehát előnnyel indultam a fiatal kollégáimhoz képest, mert eleve nagyobb tisztelettel közelítettek a szülők. Koralszínű, Kalazancius mozgalom pulóver a reklámhelye, a gyerekek már nevetnének. Hogyha ebbe a pulóverbe jöttem volna be, akkor most hogyan is hallgatnánk ezt az előadást? Ez létezik, hogy viseletek tekintélyt adnak. Lehet ez jó is, egyenruha tekintélye. Itt is a társadalom válaszol, ezt a gyerekeknek megtanítani kell valahogy. Egyből ő nem tudja, hogy mi ez. Hallottam őt is, amikor idegenek jártak az iskolába, és a gyerekeket kérdezték meg, hogy az a csőruhás ember, az mi az a csőruhás ember ott. És akkor ők elmagyarázták, hogy szerzetes, és azért van ilyen ruhája. Akkor nagyon lojálisak szoktak lenni, amikor idegenek jönnek be. Szóval a kapcsolat nagyon fontos, hogy tekintély legyen. Ezek a szerepek és ruhák is, de ez nagyon könnyen ki tud üresedni. Azt a gyerekek, fiatalok nagyon gyorsan rájönnek, hogy nincs mögötte tartalom, csak páncél. Ha sikerül átadni a tartalmat, akkor lehet ez jó emlék is. Tehát egy nagyon nagy felelősség van bennünk, és akkor tegyük átvitt értelembe ezeket, hogy papíruha, tanári ruha, szülői ruha, minden, ami jelzi, ami azonosít. Ezek lehetőségek, de nagyon, nagyon jól és hitelesen kell vele bánni, és akkor kezdek eljutni oda, amit talán szeretném, hogyha itt egy főüzenet lenne, hogy a kapcsolat és a kapcsolatban való hitelesség tud tekintélyt teremteni. És akkor tudnak a tekintély szerepek, a tekintély szereplők és a tekintélyt jelképező jelképek, eszközök hasznossá válni. Mert önmagában, ha csak ezek a jelek adják a tekintélyt, mondjuk az iskola hírneve vagy bármi, és nincs benne tartalom, akkor az akár még rosszra is fordulhat, amikor rájön az illető, hogy rajtam keresztül nyomtak egy tekintélyt, ami nem is létezik. Fiatalok azt mondták, hogy ez nem tekintély, ami el van játszva. Az a tekintély, aminek van tartalma, ami mögött van kapcsolat, meghallgatás. Tekintélynek van iránya, hogy a szóban benne van, hogy tekintek valakire. És ugye ezt a fiatalok is megfogalmazták, hogy hát ez ilyen szempontból rajtuk múlik, mert ők tekintenek valakire, de hát ha nincs, akkor nincs kire tekinteni. Tehát ők nem tudják a tekintetükkel megalkotni. Ugyanakkor ezt pedig éppen Urbanek Rudolf atya felhívta a figyelmemet ezekkel a mondataival, hát ha nincs, akkor nincs. Azaz nagyon nehéz kérdés az, hogy generálható ez? Igen. És tulajdonképpen jó tanácsot kaptam Rudi atyától, hogy hát ismerni kell magadat. Ő ezt már így nem mondta 85 éves korában, ez túlságosan pszichológus megfogalmazás az ő korához. Ilyen finom pszichológiát nem tanult, meg érzelmeket, meg ilyesmit. De azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy nem félhetsz a gyerekektől. És itt eljutunk oda, hogy ha tudsz irányítani, ezt is mondta, nincs olyan, hogy a gyerek fölidegesít téged. Hogy lehet, hogy egy gyerek? Ja, nincs, hát az nem lehet. Te nem teheted meg, hogy ideges legyél egy gyerektől. Persze, hogy az vagyok. De ezt nekem kell irányítani, amikor felhúzza a frusztrációt, és akkor ideges leszek. De ha én ilyen értelemben tekintély akarok lenni, akkor saját magamon kell dolgozni. Tehát ezt is mondta az ordítozó tanár. Ezt egyébként pont ugyanígy mondták a 11-esek, mint Rudi bácsi, 85 évesek és 17 évesek találkoznak. Ferenc pápa is ezt mondja, hogy az öregek és a fiatalok gyakran nagyon jól megértik egymást. Az ordítozó tanár az nem tekintély. Az magával foglalkozik, nem velünk. És nem saját maga kezeli a problémáit, hanem ránk nyomja. És akkor jöjjenek már a történetek, mert azok sokkal kedvesebbek, mint amikor én 45 percig elméletekről beszélek. A kedves, érdekes és egyszerre zavarba ejtő mondatok. Érettségi után beszélgetek diákjaimmal, az volt a kérésem, hogy kritikát is mondjanak érettségi után. Ez egy ilyen érdekes szertartással volt, vezessük át őket a fenntartható rendszerekbe, hogy akkor tegeződjünk, most már lehet sörözni is, de ők hívjanak meg, most már gondoskodjanak rólam. Néha egészen aranyos volt, mert volt, aki 18 éves kora ellenére inkább 16-nak nézett ki, de meglépte ezt a lépést, és akkor egy ilyen beszélgetésben mondta egy fiatal ember, hogy a tanár úr olyan nekem, mint az apám. Rettenetesen zavarba ejtő mondat. És ez ugyanolyan, mint ez a páncél dolog, hogy félre lehet érteni. Igazából azóta ezt a fiatal embert nem láttam. Majdnem beleéltem magam, hogy hű, valami. És egyébként tudtam róla azt, hogy tényleg nagyon gáz van otthon a szüleivel. Tehát, hogy tényleg egy nagyon súlyos dologról van szó, amivel is szépen lassan elmesélte. És hát igen, nyilvánvaló. Ráadásul egy fiúiskolába ment, egy férfi tanár, aki ráadásul egyébként jobban is ráér, mint a többi tanár, lehet vele beszélgetni. Én valószínűleg neki ott egy apakép voltam. Egy apa szereplő. És talán azt hiszem ez egy a korosztály fejlődésében is benne van az elszakadással kapcsolatban. Hogy igen, az elszakadás során a saját apánk egy kicsit nehezebb, és akkor a férfi figurák, pláne a kamasz fiúknak fontosak. Neki akkor én apa figura voltam. Ez igaz. De ha én ezt folytatom, és azt mondom, hogy na most én elkezdek dolgozni, mindenkinek apa figura legyek, na akkor már elrontottam. Tehát ez nem tudom mennyire tekintély, de valami ilyesmi. Akkor és ott az így volt. És lehet, hogy most már zavarba esne ettől a mondatától, nyilvánosan. Lehet, hogy magában egyébként őrzi ezt az emléket, és azt is mondja, hogy jó, hát akkor így gondoltam, most már nem. Tehát vannak ilyen nagyon szép mondatok, amiket el kell fogadni, mint a feldobálást, de óvatosan kell kezelni, hogy ne úgy éljük bele magunkat. Ez talán rímel arra, hogy kezelni kell magunkat egy önismerettel, mert különben félre csúszhatunk. Nagyon érdekes kérdés például, hogy a mester hogyan lesz mester. Jó kis történeteket hagyunk buddhizmusról, kereszténységről is, a mesterem volt. A mester folyamatosan zavarban van egyébként, mert szeretne tanítványokat, bevallom. Tehát az a bensőséges kapcsolat a mester és a tanítvány között, az jó. Hát végülis ezért megyünk tanárnak, nem azért, hogy kínozzuk magunkat. Na de a mester csak akkor mester, ha független és önállóan is mester. Hagy osszak meg egy történetet ezzel kapcsolatban. Már nagyobbak voltak a gyerekek, tizedikesek, 16-17 évesek, és kis busszal vittem őket kirándulni. Ilyen nagy gyerekeknél 8 gyerek a kis buszban, segédvezetőt már nem vittem, második felnőttet, mert ezek már viselkedni is tudtak, jó, nem viselkedni, kondicionálva voltak, tudták, hogy miért vagyok ideges és miért nem. És akkor este, én is fáradt voltam jó pár hét tanítás után, és aj, de jó, este társasjátékozni fogunk, főztünk, vacsora, társasjátékozás. És mondtam, hogy de akkor társasjátékozás. De mondom, gyerünk már, hát tök jó lesz. És ugye egy kicsit el is képzeltem ezt ilyen, hogy aztán ilyen bensőséges beszélgetésbe megy át meg. És akkor egyszer csak láttam ezt az ellenállást, el akarnak vonulni a szobába, meg sétálni a faluba. A kocsma nem volt már nyitva, tehát attól nem féltem. És akkor egyszer csak elhettem, hogy Ádám, ez te vagy? Mit csináltál te annó az osztályfőnököddel egy kiránduláson? Foglalkoztál vele, hogy mi van vele, jól érzi magát, és akar-e társasjátékozni, vagy nem? Hát azt élvezted, hogy elvonultok és beszélgettek. Most is emlékszem a hatalmas éjszakában nyúló beszélgetésekre a barátaimmal, hát ezért volt jó, hogy elvitt az osztályfőnök túrázni. Hogy végre kicsit kiszabadultunk, máshol összehozott minket. Mondtam, itt van ez a szoba, én itt alszom külön. Azt kérem, hogy úgy 11 körül kicsit csendesebbek legyenek, mert én szeretnék aludni majd. De beszélgessenek, holnap reggel 8-kor ébresztő, oldják meg, hogy használhatók legyenek, de tudom, hogy a legjobb éjszaka beszélgetni. Bevonultam a szobába, és rosszul éreztem magam. Mert az a dolgom. A mester akkor élje meg azt is, és akkor lehet, hogy valamikor arról kell majd mesélnem, hogy figyelj, milyen, amikor egyedül vagy, milyen, amikor helyzeteket akarsz kitalálni, mesterkét helyzeteket irányítani és manipulálni embereket, hogy jól érezd magad. Hát én egy kicsit előrébb voltam ebben a helyzetben náluk, és tapasztalati tanulással tanultam meg, hogy nem mászunk rá a diákra, nem manipuláljuk, hanem ha rosszul érzed magad, akkor te találd meg a megoldást. Olvasd könyvet, menj el sétálni, azt is megtettem, imádkozzál, te vagy a mester. Neked önállóan is annak kell lenni, nem a diákjaid. Ha nincs önálló üzeneted, akkor nem leszel mester, nem leszel tanár, és nem leszel tekintély. Ha a diákok kellenek hozzá, akkor hova jutunk? Azt hiszem, hogy ha mondjuk a legnagyobb mesterünkre, Jézusra tekintünk, akkor látjuk ezt az autonómiát. Akkor is elmegy imádkozni, hogyha nem akarnak az apostolok. És lánlám egy idő után megkérdezik, hogy mit is csinálsz ott.
Szakál Ádám Márton piarista szerzetest hallották. Thank you.